A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így állva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk közösen a 329. dicséretünk második versével. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még-e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Erre a mai ünnepi alkalomra, a keresztség kiszolgáltatására választottam még egy ige verset Mózes első könyvéből, a 18. rész 14. versét, amely így hangzik: van-e valami lehetetlen az Úr számára? Kedves ünneplő gyülekezet, szülők, keresztszülők, szeretném elárulni már itt az elején, hogy 6 keresztségre kerül ma sor. 4 gyermeket és 2 felnőttet fogok megkeresztelni, és nyilván már maga ez a tény is igazolja talán ezt a nagy kérdést, amit felolvastam: van-e valami lehetetlen az Úr számára? Abból szeretnék kiindulni, hogy ha mindazok, akik itt vannak, és akik ma a keresztségre érkeztek elsőként ide, végig gondolják azt, hogy vajon milyen elképzeléseik lehettek korábban arról, hogy el tudják-e magukat képzelni ebben a helyzetben. Nyilván egy ember el tudja képzelni magát abban a helyzetben, hogy családja lesz, hogy gyermeke születik, és el is játszik azzal a gondolattal, hogy ez mennyi mindent jelent. De igazából lehetetlenség megfogalmazni azt, hogy ez pontosan mit jelent. Lehetetlenség rákészülni arra az érzésre, ami most az emberben benne van. És így van azokkal is, akik felnőttként vannak itt. Talán néhány hónapja, néhány hete, néhány éve nem volt bennük még ez a nagy gondolat, hogy nekem egyszer itt helyem lesz. És az Isten úgy gondolta, hogy amit mi talán meg sem sejtünk, egyszer valóság lesz. Nem olyan természetes, és nem olyan magától értetődő dolog az életünkben, hogy mi mindent úgy ki tudunk számítani, hogy mindenre úgy előre rá tudunk készülni. Vannak az életünkben olyan csavarok, így mondom, amelyekben valahol az Isten akarata is megjelenik, valahogy belefonódik az életünkben, akár épp egy kisgyermeknek az érkezésén keresztül, akár éppen egy más, nagyobb döntésnek a nyoma mentén, amit az életünkben meghozunk, És egyszer csak valóság lesz, hogy az életünk abból a sok lehetséges, és abból a sok lehetetlen dologból rakódik össze, ami között mi megpróbáljuk élni az életünket. Mi az, ami lehetséges, és mi az, ami lehetetlen. A Biblia más kifejezéseket használ erre, de azért vettem ezeket előre, mert ezek a hétköznapi kifejezések. Ez lehet, az nem lehetséges. A Biblia máshogy fogalmaz, azt mondja, hogy ez a hit, és ez a hitetlenség kérdése. Mi az, amit elfogadhatónak tudok tartani? Mi az, amire azt tudom mondani, hogy igen, ez elképzelhető, és mi az, amire azt mondom, hogy én ezt nem tudom elképzelni? És nyilván ebben a helyzetben van az a nagyon ismert példa, amikor Jézus gyermekeket állít a felnőtt tanítványok elé, és azt mondja, hogy na nézzétek meg ezeket a gyermekeket, és vegyetek róluk példát, mert ilyeneké az Isten országa. Számtalanszor elhangzott ez az ige ebben a templomban is, akár éppen keresztség alkalmával, és mindig arra csodálkoztunk rá, hogy a gyermekekben van az a végtelen befogadó készség, vagy befogadó képesség, ami a mi életünkből, felnőttek életéből már megkopott, vagy kikopott. Egy kicsit úgy csodálkozunk is ezen, még játszunk is vele, hogy a gyermek mindent elhisz. És egy kicsit ugratjuk is őket, lehet, hogy csak én vagyok ilyen szülő, de úgy kicsit élvezem azt, hogy ezek a gyerekek tényleg mindent elhisznek. És aztán persze, hogy növekednek az életükben, egyre több lesz a kérdés, és az is kérdés lesz, hogy ez most tényleg igaz? Ez most tényleg így van? De az ő világukban minden megoldható, az ő világukban minden elképzelhető. Vannak itt olyan gyakorló szülők, akiknek nagyobb gyermekeik is vannak, és ők már tapasztalták azt, hogy ha a gyermek elront valamit, eltör valamit, akkor viszi a szülőhöz, és azt mondja, hogy légy szíves, ragazd meg, csináld meg. Mert az ő képében minden összeállítható, az ő képében minden megjavítható. Csak az én képemben van olyan, hogy ez lehetetlen. Ilyet nem lehet már. És azt hiszem, hogy amikor a családok mellé, a kisgyermekes családok mellé odalépünk felnőttként, akkor a keresztségben valami ilyesmit próbálunk megragadni, hogy az, ami nekem lehetetlen, az tényleg az Istennél lehetséges. És hogyha én valamiben elakadtam, akkor ott az Isten valamit tehet, hogy engem onnan tovább vezessen. Lehet nem az én elképzeléseim szerint, de valahol az ő gondolata szerint. Visszatérve egy picit a gyerekekre, éppen az egyik jelenlévő keresztülőn keresztül egy közösségi oldalon kaptam én is egy felhívást, vagyis inkább egy képet. Nem szoktam én ilyeneket idézni itt a templomban, ez a közösségi oldal a Facebook egyébként, és ennek a képnek a lényege úgy engem azért megragadott, mert már készültem itt a keresztség kiszolgáltatására, és ez a kép arról szólt, hogy van egy gyermek, aki háttal áll a szüleinek, van két hatalmas angyalszárny megrajzolva a számára, és mögötte állnak a szülők, az édesapa kezében egy hatalmas nagy olló, és azzal próbálja ezt levágni róla. És valahogy úgy megragadott a kép, pontosan azért, mert az ember maga ilyen, hogy azt a lehetséges valóságot, amit az Isten odatár elénk, így nyírbáljuk meg, mert hogy a magunk elképzelése szerint vannak dolgok, amik nem működnek. Megkérdezem csendesen önmagunktól, szülőktől, keresztülőktől, gyülekezeti tagoktól, hogy miért jó ez nekünk? Miért jó annak a reális valóságnak a létében léteznünk állandóan, ahol elvetjük magunktól azt a gondolatot, hogy de hát van egy olyan örökkévaló Isten, aki megalkotott bennünket, ismeri a szükségeinket, és nem létezik az, hogy ne tudna úgy belenyúlni életekbe, hogy az meg tudjon változni. És amikor a kisgyermekekre nézünk, akkor mindig ez a nagy kérdésünk, hogy ugye ott lesz az az örökkévaló Isten, ott lesz az a Jézus, aki a keresztség szereztetés igében mindig elmondja, hogy neki adatott minden hatalom menjen is földön. Mi szeretnénk szülőként elhinni magunkról, hogy majd mi megoldjuk a lehetetlent. Ennek az igének az a nagy üzenete, hogy a lehetetlent sohasem az ember oldja meg. Azt mindig az Isten oldja meg. És amikor életeket nézünk, és élethelyzeteket nézünk, akkor mi most elfogadjuk az Istentől a keresztségben azt a szövetséget, hogy nem minket tesz tökéletesen alkalmassá mindig arra, amit meg kell oldani, hanem ott van az Isten a maga gondviselésével, a maga erejével, a maga odafigyelésével, és ezeket a gyermekeket, és azokat a felnőtteket, akik ezen az úton elindulnak, erről mindig biztosítja. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, fogadalomtételre kerül sor, külön szülőktől, keresztszülőktől és a felnőtt keresztségben részesülőktől. Kérem, hogy erre az ünnepi alkalomra közösen most álljunk fel. És először a jelenlévő szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok, és kérem, hogy közösen hallható szóval lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy a gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig hozzátok fordulok, akik felnőttként kéritek számotokra a keresztség kiszolgáltatását. Kérdezem először tőletek, akarjátok-e, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassatok? Felejétek, akarom. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, keresztény anyaszentegyházunknak hűséges tagjai lesztek? Felejétek, ígérem és fogadom. Tegyünk vallást a mi hitünkről, a gyülekezettel közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk megköszönni azt az ígéretet, amely sohasem szűnik meg hordozni bennünket és gondot viselni rólunk. Nálad semmi lehetetlen nincs. És valahol itt érintkezik a mi világunk azzal a világgal, amelyet te képzeltél, ahol te magad mindennek a megoldása lehetsz. Annyi mindent tudnánk eléd hozni, ahol az életünk segítségre szorul, ahol kellene a bölcs döntés, ahol kellenének a jó meglátások. Mikor gyermekeinket kezünkben tartjuk, annyira féltve őrizzük őket, talán éppen ettől a világtól is féltve. Szeretnénk, hogyha az a világ teljesed neki az életükben, amelyben te uralkodsz. Ahol van békesség, ahol van egymásra figyelés, ahol olyan kötődések lehetnek, amelyek az ember örömére vannak. De jó dolog így elindulni feléd, saját döntések alapján vállalni azt, hogy szeretnének tőled tanulni, mint ahogy mi is folyamatosan tanuljuk a te utadon való járást. Erre nézve kérünk, hogy erősíts meg minket, hogy azzal az ígérettel tényleg tudjunk élni, amelyet olyan jól ismerünk, hogy ott vagy, csak kérni kell, csak segítségül kell hívni. Így imádkozunk kisgyermekekért, vezesd az ő életüket, adj türelmet, szeretetet, békességet azokban a közösségekben, ahol őket körülveszik. Adj hitet, hogy arra az útra tudják vezetni, amely feléd vezet. de imádkozunk felnőttekért is, azokért, akik az életüket szeretnék a Te értékrendet szerint vezetni. Hadd tapasztalják meg ennek az áldását. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk és a keresztségben, valóban ezt az áldást erősítsd meg számunkra. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünk folytatására készüljünk, és közben szeretettel jelzem, hogy aki jól bírja a meleget, úgy látom, hogy a karzaton legalább 10 hely van még fönn, oda is föl lehet menni, és az ének alatt tudjuk egy kicsit rendezni a sorainkat is. Az Isten tisztelet folytatásaként a 266. dicséretünket keressük meg, és azt énekeljük, 266. dicséretünknek mind a 4 versét. Az első vers így kezdődik, egek nagy királya, magasztalunk téged. mai vasárnapi igénket olvasom a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a mai napra kijelölt igerészből, Mózes első könyvének a 19. fejezetéből, a 15-től 22-ig terjedő versekből, valamint a 30. versből. Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok Lótot. Kelj föl, fogd a feleségedet és itt lévő két leányodat, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt. És amikor tétovázott, megragadták a férfiak a kezét, meg a feleségének és két leányának a kezét, mert az Úr megszánta őket. Kivitték és ott hagyták a városon kívül. Amikor vitték őket kifélé, ezt mondták, mensd az életedet, ne nézd hátra és ne állj meg sehol a környéken. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. De Lót ezt mondta nekik, ne oda, Uram! Ha már kegyelmes voltál szolgádhoz, és olyan nagy szeretettel bánsz velem, hogy meg akarod tartani az életemet, akkor ne kelljen a hegyre menekülnöm, mert utolér a veszedelem, és meghalok. Itt van a közelben ez a kisváros, hadd fussak oda. Bár kicsi, hadd meneküljek oda, hogy életbe maradjak. Ebben a dologban is engedek neked, felelte. Nem pusztítom el azt a várost, amelyről beszéltél. De sietve menekülj oda, mert semmit sem tudok tenni, amíg oda nem érsz. Ezért hívták azt a várost Coárnak. Lót fölment Coárból, és letelepedett két lányával együtt a hegyen, mert félt Coárban lakni. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak megértését, elfogadását, jöjjetek fennállva ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, valami olyasmit szeretnénk keresni itt előtted, amely a lelkünk békességét, nyugalmát, hitét meg tudja erősíteni. Mindig úgy van, hogy sok mindent hordozunk önmagunkban, és sok mindennel állunk meg itt előtted. Most itt van az ünnepi gondolat, lelkület, érzés a szívünkben. Olyan jó lenne ezt mindig tapasztalni, ebből mindig erőt meríteni. Az a jel, amely a keresztségben olyan fontos lesz, hogy szövetségben élsz velünk, és hordozod az életünket, mindig arra kényszerít, hogy idejöjjünk rendbe tenni a magunk valóját. Így jöttünk, és hoztunk sok mindent ma is magunkkal, sebeket, gondolatokat, kérdéseket, kétségeket, talán éppen a lehetetlenségnek azokat az állapotait, amelyben mégis egy olyan reménységünk van, hogy ahhoz te hozzá tudsz nyúlni, meg tudod gyógyítani, helyre tudod tenni. Így szeretnénk kérni most is a te igédnek útmutatását, vezetését. Engedd, hogy beleláthassunk azokba a gondolatokba, amelyekről azt gondolod, hogy kell ismerjük. És minden mást, amit nem értünk, nem fogadunk, nem tudunk felfogni, elfogadunk hitünk szerint. Kérünk, hogy így légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, tőled való tanulásunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk megint együtt, közösen énekelve a 155. dicséretünket, 155. dicséretünk egyetlen versét, Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. alapigénket újraolvasom az előbb elhangzó részből, Mózes első könyvének a 19. fejezetéből emelem ki a 17. és 18. verseket. Amikor vitték őket kifelé, ezt mondták, mentsd az életedet. Ne nézd hátra, és ne állj meg sehol a környéken. A hegyre menekülj, különben elpusztulsz. De Lót ezt mondta nekik, ne oda, Uram! Foglaljuk el a helyünket. Szép ünnepi alkalom ez a mai vasárnap, és egyáltalán nem ünnep rontásként szeretnék felidézni egy olyan történetet, ami igencsak megterhelt a mi lelkünk mélyén. Sodomának és Gomorának a nevét azt hiszem mindannyian ismerjük. Talán a történet minden részletét nem is kell most feleleveníteni, én sem szeretném csak kiragadni ebből a történetből, de ehhez a két névhez a lelkünk mélyén mindig hozzákapcsolódik valami hihetetlenül terhes nyomorúság, bűn, valami olyan mélység, amely már nem állhat meg, nem tartható fenn. A Biblia így fogalmaz, hogy ennek a két városnak a vétkei már az Istenhez az égbe kiáltottak, és Isten ítéletet mondott a két város felett. Félelmetes ez a történet egyébként. Még egyszer mondom, hogy a teljesség igénye nélkül kell most bele tekintenünk. Mégis szeretnék olyan részeket kiemelni belőle, ahol éppen a menekülésnek a lehetőségét, az útját kínálja fel az Isten azokból a helyzetekből, amelyek már tarthatatlanok az emberi életben. A történet nagyon szép, sok mellékszála is van. Az egyik kiválasztott, a nagy kiválasztott, Ábrahám is megjelenik a történettel kapcsolatban. Ő az, aki az Isten elé odaáll, és amikor hírt kap erről, hogy Istennek mi a szándéka a két várossal kapcsolatban, akkor ott az Isten előtt tusakodik imádságban. Ennek az imádságnak valahol az a lényege, hogy úgy kinyomozza, megpuhatolja azt, hogy az Istennél mennyi a járulékos veszteség egy-egy ítélet kimondásakor. Elkezdenek ugyanis licitálni. Azt kérdezi Ábrahám, hogy te, Isten, hogyha van a városban 50 igaz ember, el fogod pusztítani őket is a megromlott emberekkel? És akkor az Isten szól, és azt mondja, nem, ha van 50, nem pusztítom el. És aztán veszi a bátorságot Ábrahám, és egyre lejjebb adja, és azt kérdezi, én így fogalmaztam most az előbb, hogy a járulékos veszteséget megtudja, hogy az Isten mit áldoz fel azért, amikor ő ítéletet mond valaki vagy valakik felett, lemennek egészen 10-ig. És aztán utána ott kénytelen elhallgatni Ábrahám, és azt mondja, hogy jó, elfogadom, most már tudom, hogy te egy igazságos Isten vagy. Nem döntesz úgy, hogy valahol ne kalkulálnád, számítanád bele azokat is, akik a tieid. És jön egy csodálatos megmenekülés történet, ami az Isten gondolatában csodálatos volt, emberi megvalósulásában mégis nagyon gyarló, nagyon hiányos, és aztán kudarcra ítélt. Ugyanis van a városban ennek a bizonyos Ábrahámnak egy Lót nevű rokona, és az Isten azt mondja, hogy érted, őt megmentem. És Isten elküld két követet, két angyalnak, írja a Biblia, hogy menjenek el Lótért, és mondják meg nekik, hogy ezt a várost el kell hagyni. Menekülnöd kell onnan, mert különben utolér téged is a veszedelem. És innen kezd izgalmas lenni az a rész, amiben most fogunk beletekinteni, három tényleg nagyon rövid pillantást vetve erre az egész helyzetre. A történet ott kezdődik, ezt még muszáj elárulni, hogy van az embernek egy döntési szabadsága. Hogy Lót és Ábrahám korábban együtt éltek, és aztán ez az együttélés annyi viszálykodást szított már, hogy el kellett egymástól váljanak, felmentek egy hegyre, körültekintettek, és azt mondta Ábrahám, hogy Lót, választ magadnak részt. Választ, hogy hol akarsz élni, és én megelégszem a másik oldallal. És akkor Lót körülnéz, és amikor körülnéz, azt látja, hogy ott van Sodomának és Gomorának a vidéke, amely szép, amely füves legelőket hordoz, ahol két aranyos kisváros fekszik el, emberekkel, élhető körülményekkel, és azt mondja, ezt választom. És ugye ebben a történetben annyira visszaköszön az, amit mi nagyon sokszor tapasztalunk, hogy az ember a szeme alapján dönt és ítél. Az jónak látszik. És megragadja ennek a lehetőségét, és aztán mikor már benne van, akkor kezdi felfogni a mélységet. Ez nem is olyan jó. De akkor már mit lehet tenni? És ezt a helyzetet szeretném megragadni a magunk számára, senkit nem akarok belekényszeríteni, senki ne vegye most úgy, hogy most rákényszerítem azt, hogy ő egy rossz állapotban van. Aki úgy érzi, hogy most ez az életének az az állapota, aminek soha nem szabadna véget érnie, akkor nagyon-nagyon hálát az Istennek. De azt hiszem, hogy azok az kicsi kis árnyoldalak, amiket úgy meg-megsejtünk egy-egy mozzanatban, egy-egy pillanatban, egy-egy kapcsolatban, azok úgy zavarnak közbe bennünket is. Így képzelem el Lótot, hogy ott él ezek között az emberek között, és sok minden kezdi zavarni, de már berendezkedett erre az életre. A Biblia azt mondja, hogy a két lánya már ott férhez ment, családot alapítottak. Ő maga a város kapuban ül, ezt a részt nem olvastam fel, a rövidítés kedvéért, ami azt jelentette a régi világban, hogy a nagy öregek, a bölcsek ültek mindig a város kapuba, és elé vitték azokat az ügyeket, amelyek fölött az ő bölcs döntésükkel ítéletet kellett hozni. Tehát már ő is volt valaki. Mindezt felrúgni azért, mert érzem, hogy dolgok nem jók. És érzi az ember ebben a pillanatban is, hogy önmagától nagyon-nagyon nehezen tudja elvárni, hogy változtasson. És ezért jön egy ilyen külső segítség, amikor megjelenik a két küldött, és azt mondja Lótnak, hogy most már az Isten is azt mondja, hogy változtass, menj el innen, ez így nem jó. Megvan egy belső érzés ezzel kapcsolatban, és most hozzájön egy külső megerősítés. Az első gondolat, amiben így bele szeretnék kapni, csak azért, hogy mindenki elgondolkozzon, az ez a mondat, hogy mentsd az életedet. Számtalanszor megbeszéltük, kimondtuk már talán éppen ezen a helyen is azt, hogy az ember úgy igyekszik ösztönszerűen is menteni az életét. Azt gondoljuk, hogy erre az élet ösztönre elég hagyatkozni. Én ezt szeretném most megkérdőjelezni. Elég az élet ösztön az életben maradáshoz. Mert valahogy az életösztönünkben benne vannak olyan dolgok is, amelyek nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan, vagy éppen szép lassan, alattomos módon teljesen tönkre teszik az életünket. Pedig olyan ösztönszerűen cselekedtünk. A szeretetünkben is van egy ilyen ösztönszerűség, olyan jó babusgatni a kisgyermekeket, olyan jó mindent nekik adni, olyan aranyosan mosolyognak, hát hogy ne indulnék meg, hogy adjak nekik, és ebben az ösztönszerűségben benne van bizony az elveszettségnek, vagy az elveszésnek a lehetősége. És ugyanígy vannak a kapcsolataink is. Sok mindenre azt gondoljuk, hogy így mentem meg magam, és a következő pillanatban kiderül, hogy pont így ástam el azokat az aknákat, amikre aztán később rálépek, és valami nagyot fog durranni. Sürgetés, mert valaki tétovázik, pedig mentenie kellene az életét. Én nem mondom, és nem akarom ilyen nagyon leegyszerűsíteni ezt a képletet, azt hiszem, hogy a lehető legnagyobb badarság lenne ezt csinálni, pedig sokszor lehetne utalni erre is, hogy ma is Sodomába és Gomorába élünk. Azért hasonlít ez a világ azokhoz a leírásokhoz, amelyek ezekről a városokról szólnak. Inkább arra szeretnék egy picit fényt vetíteni, hogy ugye tudod, hogy sokszor beszélben vagy te is. És hogy van erre nézve útmutatás, tehát nem kell a veszélyben benne maradni, nem kell abban élni. Megint csak a saját érzéseinkre szeretnék utalni, ahol az ember tudja jól, hogy ha ezt így folytatom tovább, ennek nem lesz jó vége. És mégis muszáj csinálni a munka. Ugye mindig ez jön vissza, a munka. Ezt muszáj csinálni, mert most lehet egy kicsit keresni vele. Rámegy néha a család, rámegy néha az egész kapcsolat, rendszer, az, amit egyébként mögötte úgy volt, hogy ezért csinálom. Aztán ott vannak azok a kapcsolatok, amelyekben úgy megfárad az ember, és azt mondja, hogy na nem mindig én, most már a másik, nem mindig én alkalmazkodjak, olyan jó egy kicsit önzőnek lenni és magammal foglalkozni. Azért, hogyha megnézem az életemnek a döntéseit, és egy olyan egyenes vonalban megpróbálom meghúzni az irányát, az merre mutat? Néha érdemes ezen elgondolkozni. Én valahol úgy látom, hogy ott topogunk egy olyan állapotban, amiben Lót is van, hogy nem is jó, de mégse tudok mást. Nem tudok ennél jobbat kitalálni a magam számára, nem tudok erőt venni magamon, nem tudok változtatni a dolgokon, és ezért naponta kockára teszem a jó részt is. Mert azért tegyük hozzá, az életünk nagyon sok jó részből áll. Olyan jó dolog szeretni a másikat, megfogni a kezét, eltervezni egy közös jövőt, esküvőre készülni, gyermeket nevelni. Benne van az életünkben az a sok-sok áldás, ami annyira kell, ami éltet minket. De ezeket naponként kockára tenni amiatt, mert valami mást nem tudok otthagyni, vagy nem tudok leadni belőle, az azért egy veszélyes üzen, így mondanánk talán ma. És akkor jön a második gondolat, menekülj, és ne nézd hátra. Ne állj meg. 3 nappal ezelőtt arról prédikáltam egy másik gyülekezetben, hogy nézd hátra. És ezért az egész istentisztelet arról szólt, hogy az embernek milyen fontos az, amikor maga mögé tekint, és azt is végignézi, hogy mi az, amit maga mögött hagy. Milyen emberek vannak ott, sírók, keserű lelkűek, romokban minden, vagy van valami vidámság, van valami áldás, van valami gyümölcs, mi van mögöttem, honnan jövök, hol vagyok, és hová fogok innen tovább menni. Ez az ige most mégis arra figyelmeztet, és nem ezt az általános érvényű igazságot akarja megcáfolni, hogy az embernek néha maga mögé kell nézni, hanem ebben az alapvető helyzetben mondja, hogy de most ne néz hátra. Ez nem az a pillanat. Szép a magyar nyelvünk, és ide is egy képet szeretnék hozni. Az ember, amikor autót vezet, akkor abban az autóban el van helyezve jobb esetben legalább 3 visszapillantó tükör. De nem úgy vezet, hogy ezeket nézi folyamatosan. Az katasztrófához vezet. Az csak arról szól, hogy időnként belepillantok, hogy a mögöttes eseményeket is lássam. Hogy mit hagyok magam mögött, meg azt, hogy ami hátulról próbálja támadásként érni az én életemet, azzal mit tudjak kezdeni. De igazából a fő irány nem az, hogy én hátrafele nézek, hanem az, hogy előrefele nézek. És ezt akarja itt Lótnak ez a 2 követ a lelkére helyezni, hogy most nem az az idő van, hogy hátra kell nézni. Nagyon sokan ezt is sokszor elmondtuk, de talán nem győzi az ember újra ismételni, hogy a múltból nem lehet élni. A múlt az nem az a valóság, amely a jövendőt utána kitárja előttem. Sok tapasztalata van, sok útmutatása van, sok mindent mérlegelt benne az ember. De milyen nagy igazság az, amiről Jézus beszél? Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátrafele tekinget, az nem alkalmas az Isten országára. Egy nagyon súlyos mondat. Ha én valamit várok az élettől, ha én valamit várok az Istentől, akkor nekem helyes irányba kell beállni, és nem lehet fordított lovon ülni. Mert valahol mindig az, ami múlandó mögöttem kell legyen, és ami örökkévaló, az meg előttem kell legyen. Még az Istennél is megfordítjuk ezt a képet. Sokszor az örökkévaló Isten mindig a múltba keresik, ott a Biblia lapjaiban, ott nézzük a szép történeteket, a csodákat, jaj de jó, úgy álmodozunk rajta, nosztalgiázunk, bár ilyen lenne az életünk. A múltba az örökkévalót keresni. És akkor utána megjelenik előttem a jövendő úgy, mint a múlandóság minden jele, és akkor persze, hogy az ember csupa reményvesztettség és csupa keserűség. Meg kell fordulni azon a lovon. És akkor a hátra az erőre fele lesz. Pál apostol is mond ilyet, mindig nehezek ezek a mondatok, és az ember olyan nehezen teszi a lelke mélyén a helyére. Az, ami mögöttem van, kárnak és szemétnek ítélem. És ami meg előttem van, annak neki feszülök minden erőmmel, és futok, mert az céllá lett. Az lett az én célom. Oda akarok eljutni. Olyan bizonytalanok a döntéseink, mint Lótnak a döntése. Olyan tétova az ember. A gyermekektől szoktam ellesni én is, vagy elhallani egy-két gondolatot, és az egyik gyermekünk a minap mondta azt, amit már sokaktól hallottam én is. Olyan unalmas jónak lenni. Ebben a mondatban azt fogalmazódik meg, hogy amit én jónak várok el tőle, az tényleg unalmas. Ülj csendben, figyelj és ne csinálj semmit. És azt gondoljuk, hogy Isten is ezt az unalmat kívánja az életünkbe oda tenni, hogy ülj lassan, imádkozzál, ne csinálj semmit, majd aztán úgy minden belekerül az életedbe, amire vágytál és ami jó. De hol mondta az Isten azt, hogy unalmas jónak lenni? Hát igen, csak izgalmas az életünk, azt hiszem. És izgalmassá teszi azt, hogy egy kisgyermek gőgicsél, és nem tudok vele mit kezdeni, és megtanulok miatta még jobban imádkozni, és izgalmassá teszi azt, hogy egy esküvőre készülök, meg izgalmassá teszi az életet azt, hogy mit kezdek egy beteg emberrel, aki ott van a minden megtörtségével az életem mellett, és izgalmassá teszi sok-sok más dolog, amiben lehet előre tekinteni, és ez az előre tekintés eredményezhetné azt, hogy valahol én is megújulok napról napra. Ez egy olyan furcsa állapot, hogy az ember mindig oda teszi az alternatívákat, ilyen csúnyán szokták manapság mondani, hogy döntöttem már valami felől, de mi lett volna, ha a másikat döntöm? Nem akarom ezt sem elhumorizálni, de a képet mindenki nagyon jól ismeri, csak ezért mondom el, hogy ez olyan mézga családos dolog, hogyha Hufnagel Pistit választottam volna. És az életünk tele van ilyennel, és amikor én eldöntöttem, hogy kit szeretek, és ki mellé teszem az életemet, és ő a társam, akkor most mit gondolkozok még? És amikor megkaptam a gyermekemet azokkal az adottságokkal, amikkel megszületett, akkor mit gondolkozom még? Azzal kell élni, azzal azt kell szeretni, azzal kell türelmesnek lenni. Nagyon sok olyan helyzet van, amire az Isten azt mondja, hogy ezt kaptad tőlem, arra néz, új élet, mehet, nem pusztulsz el a várossal együtt. Mondja Isten Lótnak. Utolsó gondolatom, a hegyre menekülj. És erre mit mond Lót? Ne oda, Uram! Ki vagyok kelve, fel vagyok háborodva, amikor ezt a történetet olvasom, és amikor valaki ezzel a pimassággal még odaszól Isten fel, és azt mondja, hogy de ne oda. És aztán rá kell jönnöm arra, hogy számtalan cselekedetünk, gondolatunk pont erről szól. Hogy világos, hogy érthető az üzenet, és utána az ember azt mondja, hogy de hát ha lehet, mégse úgy. Nézd, ott van egy kisváros, nem olyan nagy, mint Sodoma és Gomora, hát ha egy kicsit jobb lesz ott az életem, és egy kicsit szeretném oda átköltöztetni magamat. Nézd, vedd ezt tekintetbe. És az Isten azt mondja, hogy tudod mit? Engedek neked, menj oda, próbáld ki, megint csak engedek ebben a dologban. És tapasztald meg azt, hogy ha magadat viszed valahova, akkor mindig magadat viszed mindenhova. Ami azt jelenti, hogy magadtól nem tudsz megszabadulni. És ha csak egyszerűen átköltözteted az életedet az egyik helyzetből a másik helyzetbe, anélkül, hogy bármi változás történne az életedben belül, minden ugyanolyan marad. Az a város se lesz. Jobb, mint a többi. És aztán olyan érdekes a csavar, megint csak a történetben. Oda költözik, és szorongatja a félelem. És utána azt olvastuk, ezért olvastam hozzá külön ezt a 30. verset, ami külön állt. Lót fölment Coárból, és letelepedett két lányával együtt a hegyen, mert félt Coárban lakni. Egy furcsa felismerésem van, tessenek rajta elgondolkozni. Ez a felismerés arról szól, hogy ahova nem vezet el a hitem, oda elvezet a félelmem. Csak az már egy más állapot, az nem ugyanaz. A hegyen lehetett volna korábban is, talán egész másként, és lehet később is, már mindarról lekésve, lemaradva, ahogy aztán utána Lót meg is tapasztalja. Tényleg úgy van, hogy az Isten valamit felajánl, és hogyha én bízom benne, és elindulom felé, az egy csodává válik. A másik dolog az, hogy nem bízom benne, nem kell, de a félelmem úgyis odahajt, viszont az már egy nagyon szorongató állapot marad bennem. És ezt megtapasztalja Lót. Egy kicsit erre szeretnék most nagyobb hangsúlyt helyezni, hogy Istenhez tartozni, az nem a félelemből kiinduló valóság. Az inkább egy ráhagyatkozás, egy örömteli ráhagyatkozás. És ezzel szeretném valahol be is fejezni, hogy valahol minden olyan ígéret, minden olyan ajándék, amely az Istentől azért jön, hogy megjobbítsa az életünket, szeretne ráhangolni arra, hogy Istenben valaki olyat lássunk, aki jót akar nekem, aki nem elvesz, hanem aki mindig újat és újat készít elő azért, hogy az én életem teljesebb lehessen. Ezeket a gondolatokat vigyük ma magunkkal, és most csendes imádságban állhassunk oda az Isten elé, halljuk meg az ő szavát, menj meg az életedet, ne nézz hátra, ne állj meg a környéken, és a hegyre menekülj, amely mindig az Isten közelségét jelöli a Bibliában, különben elpusztulsz. Amen.